16 óra.
Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Utasi Jenővel, a tófalusi plébános atyával Bokor Rózsa beszélget.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Horváth Bokor Rózsa vagyok, a Mária Rádió önkéntes riportere, és velem van Utasi Jenő atya, a tótfalusi plébános. Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatói nevében.
Nagyon szépen köszönöm, én is üdvözlöm a Mária Rádió hallgatói.
Szeretnénk bemutatni, hogy hol vagyunk, mit kellene a Mária Rádió hallgatóinak tudni erről a faluról, hol helyezkedik el.
Én zentai vagyok, zenta szülötte. Éltek itt rokonaim Tótfaluban, de nem voltam sűrűn. 2-3 alkalommal voltam Tótfaluban, még diákkoromban nem gondoltam, hogy aztán a Jóisten és a gondviselés azt egy lehelyez, aztán jó pár évtizedet itt vagyok már. Veszünk egy négyszögletet, a Szabadka, a Magyarkon és a Zenta, Bácska Topolya közepén, a némi csúszása közepén helyezkedik el. Magyarkon is látom 18 kilométerre, Szabadkád 34-re, Zentától 22, Topolya szintén 34 kilométer. Itt magaslaton helyezkedik el, nagyon tiszta az ég volt, akkor a templomtoronyban a Szegedi dómot is lehet látni.
Ez egy kiváltságos adottság. Én még sosem jártam be templomtoronyba, úgyhogy én még nem tudom, hogy valóban el lehet a Szegedi dómtérig látni. Mi volt az indítatása, hogy a papi hivatást választotta? Milyen utat járt be, hogy itt megtalálja a helyét? Mert tudnunk kell, hogy Tótfalu az egy virágzó falu, tele élettel, tele fiatalokkal. Nagyon jó ide jönni, mert itt már a boltba nagyon jó bemenni, mert jó hangulat van, az emberek kedvesek.
Érdekes, elsősorban minden hivatásnak így a kihivatás van sajátságos története. Az én utam úgy tűnik, hogy első pillanatra fölfelé ívelő volt a lelkihivatás felé, pedig hát nem éppen így volt, ugyanis már óvodáskoromban kezdtem én is, nagyon szerettem a templomot. Néztem a hajnali misékre, átmenti, külön élmény volt. De a karácsony, húsvét is, minisztráltam, és jó nagy minisztrált csapatunk volt, 20-30 gyerkőccel, meg ott játszottunk misa után ott a templom kertben, tehát a templom melletti téren. És érelődött bennem, így már kiskoromban, hogy én szeretnék pap lenni. Aztán eljöttem a 8. osztályba, hát kamaszottam, és aztán érdeklődési területem a barkácsolás felé, mert valószínűleg anyai nagyapámtól örököltem, az volt ilyen ezermester, villamossági rész, aztán fúrtam, faragtam én is. Nagyon szerettem a labdát, különösen a labdarúgást, és bár nem volt a iskola csapatban, és hát elég 8. koromban csatárt játszottam, gólokat is rúgtam, és oda én megszerettem a focit, és álmodoztam arról, hogy belőlem majd focista lesz. Hát jött egy kicsit összetűzés a szülőkkel, ugyanis abban az időben mindig vasárnap délelőtt voltak az edzések vagy a mérkőzések, a szentmisákkor volt, és így minisztráltam, és akkor szülőkkel jártam, hogy én most már eleget minisztráltam, óvodás koromtól, én most már megyek foci edzésre. De a szülőtek más volt a gondolata erről elképzelés, hogy nem engedtek. Hát nagyon rosszul érintett, úgy sírtam is, hogy nem érték meg egy fiatalattal kibontakozni, de a szülői fegyelem azért kitartott.
Ez nagyon érdekes, mert akkor kommunista Jugoszláviáról beszélünk. Nem jelentett a szüleinek problémát a munkahelyén, hogy ön eljár minisztrálni?
Nem jelentett, ugye, és a vegyes családban, dödműves és iparos családban, édesapám iparos volt, tehát önálló volt, tehát nem jelentett úgy nyomást rájuk. Ugye akkor megkérdezték az iskolába, hogy ki jár templomba, a szüleimnél azt mondták, hogy bátran jelentkezzek, nem kell félni, mindig jelentkeztem, hogy én járok. azt tudták rólam, és akkor biztos, hogy ideológiai megfontolásból tették mindig vasárnap délelőtt ezeket az edzéseket. A szülők is tudták, én ezt ugye akkor még nem fogtam föl, és azért dugtam, fultam. Én ki szoktam hangsúlyozni annél a pontnál, hogy ha Isten azért annyira megáldott, mert most meg nagyon sok focista fiatal vesz körül, mint az akadémián, és úgy visszaköszön a múltammal az az áldozat, amit hát szinte kényszerből kellett elfogadnom, és annyira megajándékozott ennyi fiatallal. Aztán jelentkeztem szakiskolában, föl is vettek, és érdekes, hogy nem örültem. Két hétig vívódtam, hogy jól választottam, mert nem az az én utam, és akkor döntöttem, hogy csak a lelkivatás felé hajlok, és akkor beadtam a kérvényt az üspökségre, és így indult el az utam. Természetesen hát sok kérdőjel volt közben is, hogy mennyire tudom végigvinni, különösen a gimnáziumot, ott a szerb-horvát nyelven volt minden, alig volt magyarul, másfél óra magyar nyelv hetente. Hát szerb-horvát görög, szerb-horvát latin, szerb-horvát német, így kell tanulni. Két-három mondatot tudtam, épségeset ott zentel, mert magyar közegben voltam. Bizony két évig nagyon-nagyon nehéz volt, mert aztán föltornáztam magam arra a szintre, aztán a Diakováron tanultam. Oda kerültem a katonaság után. Tehát képeztem magam a levelező tagozaton Zágrában egy családpasztorizáció négy szemesztert. Tehát indítottam Magyar Rádió média képzést, és abban részt vettem a nyári képzéseken, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész Tudományi Karán szintén volt ilyen média szakkommunikáció szak. Nyári szemináriumon vettünk részt, és hát az volt a képzésem az a területre, ami érdekelt, tehát a családpasztorizáció, gyermeknevelés és a média.
Ez nagyon szép. Nehéz volt, mivel nem az anyanyelvén beszélt, és igazán akkor lesz az ember jó egy másik nyelven, ha a másik nyelven tud gondolkozni. Nem az anyanyelvéről fordít a másik nyelvre, hanem a saját anyanyelvén tud gondolkozni. Amikor elvégezte ezeket az iskolákat, akkor rögtön Tótfaluba került? Ez volt az első hely, ahova helyezték, vagy Vajdaság szerte volt másik falu is?
Összetében az előbbi gondolatra, idegen nyelven tanultam, és abban az időben, II. Vatikáni zsinat utána teológia és szaknyelv latinról áttért a nemzeti nyelvekre. A horvátok is küzdöttek megfelelő szakkifejezésekkel. Aztán befejeztem a teológia papként, akkor meg hát a magyar szakkifejezéseket kellett tanulnom szintén, de ez gazdagított. És sokan nem bántam meg sosem, hogy a idegen nyelven tanultam, mert ezzel csak gazdagodtam. Az enyémet nem adtam föl, azért gazdagodás jelentett. Történetem rövid volt, mert 1975. március 19-én szentelt fel a püspök, hogyha a Szabadkai Székesegyházban két hetet helyettesítettem Péter révén újmisém után, utána az Enta Gunarasra kerültem néhány hónapot, és utána ugyanabban az éve 75-ben október 15-én kerültem Becsére belvárosi plebánia kisegítő lelkésznek káplának, voltam bőle másfél évet, és utána helyezett a püspökatya Orom és Tótfalu plebániára lelkipásztornak. Ami nagy kihívás volt számomra, mert fiatal voltam még, és az elődelmi Tótfaluban egy nagy plébán építését kezdte. Tapasztalatlan voltam. Püspök, hogy éreztem ennek súlyát, mert amikor áthívott, hogy el szeretné idehelyezni, akkor adott gondolkodási időt egy hetet. Általában a kápolnának nem szoktak ilyen kedvezményt adni, mert menni kell, mert a lelkipásztor indítás megvan hozzá, de ő is érezte azt, hogy elég kemény, nagy kívás jelent számomra. De azt mondták az idősebb szabtestvérem, hogy nyugodtan vállaljam, jó hívek, jó emberek laknak itt, és hogy ezt egy hét múlva rámondtam az igen. Az igen az engedelmességnek is voltjának volt, amit kimondtam az ünnepélyes papszentelésre, aztán a hétköznapi szintén sok ilyen igenre volt szüksége ahhoz, hogy ember haladjon a pap életének a lelkipásztori útján, és A lelki gondozását elkaptam. Orromnak is 11 kilométerre van Tóthalutól, és hát azóta ezen a két helyen vagyok. Én város már 48. éve.
Ez nagyon szép. A szülők azok hogyan fogadták, hogy papi hivatást fog vállalni, mert akkor nekik tudniuk kellett, hogy nem lesz család alapítva, nem fognak jönni unokák, és hogy ez egy másik egész életút, hogy a szülők ezzel hogy birkóztak meg, vagy volt ellenállás a szülők részéről?
Hál' Istennek nem volt, édesapám kimondta az ültnek, édesanyám is, a édesanyámnak volt egy elképzelés, hogy orvosfiat szeretett volna látni bennem, de amikor kijelentettem azt, hogy én papi pályára indulok, akkor nagyon is támogatta, tehát ő is milyen hívő ember volt, tehát nem volt ellenkezés, sőt, támogattak majd, és ebben egy szerencsés helyzetben voltam, nem volt szülők részéről ellenállás.
Ez nagyon-nagyon jó hír. Hány hívő volt a templomban? Milyen hangulatúak voltak a misék? Minden rendben volt a közösséggel, vagy ki kellett egy közösséget építeni?
Amikor ide kerültem, érdekes, egy nagy városnak kisváros zentem, aztán becsés káplánként, tehát életemet ilyen kis városban töltöttem, aztán tanulmányi folytán szintén nagyobb közösségben, és egy sajátos, varázslatos közegbe kerültem. Itt az emberek egymást ismerték kilométerekre. A tanyasi ember nyitott, milyen vallásos egyházhoz, templomához ragaszkodó. Egy példát mondok, hogy mennyi ismerték egymást az emberek, a nagyvárosban a szomszédját nem ismeri, ott a lakótömbben. Amikor ide kerültem az első karácsonyi beteg látogatásra, idősek látogatásra, kihívtam a templomba, hogy jelentség, beteg, síndődő családtagjaikat, és én fölírtam a tanya számát, meg az utat. Szóval kimegyek a határba, hát ugye a tanya bent van bűnő úttól, nem tudom hány száz méter, vagy hány méterbe, nincs ott házszámú dűlót, akkor nincs kiírva az út neve. De bármely tanyára betértem útba, igazítást kérni megadták, úgyhogy élmény volt ez számomra. Jó hangulat volt, az átközösség volt, falusi közösség. Ez az átközösség, ma már ez a múlté, hiszen a technika vívmányi azért ezt a közösséget is ilyen értelemben átrendezték. De még mindig a tanyasi, falusi nép közvetlenebb, nyitottabb, úgy érzem, és én jól érzem magam itt közöttük.
Van-e olyan története, már az 50. éve lesz, mivel tudjuk, hogy aranymisés lesz nem sokára, amihez ezúttal is gratulálok. Volt az atyának olyan története, amikor úgy érezte, hogy ez volt a hívás számára, itt beteljesedett. Azért hívták meg erre a pályára, hogy azt a munkát elvégezze, vagy valamit továbbadjon. Tehát, hogy értelmet kapott ez a papi hivatás.
Két részre gondtam, az egyik, amikor én már sokat tanultam az emberektől. Emlékszem, egy idős embert látogattam, 80-on fölül, és azt mondta, hogy atya, mindig azt fogászolok az Úrhoz, hogy vegyel értelmemet, hogy mindig meg tudjam különböztetni a jót a rossztól. Másik pedig ennek a hosszú papi szolgálatnak egy szép élménye, hogy azokat, akiket hitoktattam, azok közül sokan itt maradtak, meg többen, és hogy visszaemlékeznek. A beszámolóban, hogy hol fogta meg őket a pap személye. És az elgondolkodtatott, mert akkor még csak hitoktattam, akkor elég sok diák is volt délelőtt délután, tétfőtől szerdáig hitoktattam a két településen. Az az önfelett játék volt hittan, természetesen a hittantárén, mert amikor egy kicsit kint játszottunk, vagy télen hógolyóztunk, barátkozása a fiatalokkal, a gyerekekkel, és az maradt meg benne, és sosem megjött, hogy milyen jó volt, amikor együtt fociztunk, vagy amikor hógolyóztunk, kedvesek voltak nagyon is. Ezek úgy mind megmaradtak bennük, a pap személyhez kötődően, és ennek nagyon örülök, mert a hitünk azért nem csak ilyen elsősorban elmélet attonából áll, hanem a megélés az élmény szintjén, és ha kiváltottam egy szép élmény személyen váltan, az azért maradandó az emberben.
A délszláv háború idején, akkor itt is nagyon nehéz lehetett, hiszen egész Vajdaságban az egész volt Jugoszlávia területén nagyon nehéz volt a helyzet, akkor biztos, hogy szükség volt, hogy lelki támaszt adjon. Hogy élték meg itt az emberek?
Kényszerbesorolások itt is voltak, és hát szinte vadázták a fiatalokat, és aláírta a behívó parancsot, akkor hogy el kellett menni, akkor sokan bujkáltak, és ez rányomta a bélyegét a hangulatra. Próbáltuk ellensúlyozni, ahogy a problémák itt vannak, de irányt mutat, jövőt mutat, és akkor terveztük a testvértelepülésekkel a kapcsolat, épp a délszállásság idején. Kerestünk testvértelepüléseket, föltűrjük a kapcsolatot, de nyitni. A másik nagy kihívás volt abban a hiperinflációban, meg szegénységben, hogy gyűjtést szerveztünk például egy időszakot, kb. Egy évig az Entai Kórház részére hetente olyan 200 liter tejet adtak össze itt a termelők, utána az átvittük a iskolába, a szegény sorsú gyerekek jártak és ott osztották ki, és ezt mind a hívek adták össze, és után szedtük össze és küldtük a rászorulóknak, és ez is egy ilyen válasz volt erre az egész széthúzásra, ellenségeskedésre, hogy mi azért többet akarok, többet mutatom meg. Hallottam hívek köré, mert bármi történik, én nem nagyon a közösséget. Volt kemény pillanat is az egyik, amikor két szakállas úriember így nem is utálvéggel megjelentek, és a templom előtti keresztet ledöntött, azt elmentek. Visszaállítottam, nem szóltam senkinek, visszafelállítottam. Aztán délszállásság vége felé pedig volt egy ilyen rabló támadás. Pénzt kerestek, vagy megfélemlítést, nem tudom. Akkor még kellett az arcomat felhasítani egy ilyen ütéssel, ami most is meglátszik még az arcomon. Belsőleg nyugodt voltam, senkinek nem vétettem, végzem a feladatomat, küldetésemet, és az hívek is látták rajtam, hogy nem, még filmét alkottak, de én maradtam a helyemben. Amikor engem fölvettek a szeminárium a Szabadkára, édesapám akkor már állom helyen dolgozott, és nem ismerték el az iskolát, elvették tőlem a betegbiztosítást. Földművesként voltam még papként is néhány évig. Ott aztán fizettem azt a bizonyos járulékot. Pár évtizeddel ezelőtt a Szociális Központ hozzáfordult, hogy befogadok egy gyerekeket. A szociális programba bekapcsolódtam, és azóta is, hál' Istennek úgy érzem, jól döntöttem. Ott ők fizették nekem a nyugdíj alapot, ez a szolgálat. Így lett nekem nyugdíjam, az állam biztosítja a nyugdíj alapot.
Van-e kedvenc bibliai idézete, amitől különlegessé vált az élete, vagy amit ilyen hívásként érez magának?
A Jézusnak az a nagy csütörtöki jelenete, amikor még most apostolai lábát nekem, ez egy komoly üzenet. Nem csak nagy csütörtökön élem, amikor orvosom ezt a részt, hanem évközben is a szolgálat. A szolgálat kell, hogy kibontakozzon megmosni mások lábát, ez a közösség szolgálata. Szerencsém, hogy ezt így döntöttem egy következetesen, mert hihetetlen belső békét és boldogságot jelent az embernek. Lehetnek problémák, lehetnek saját emberi gyalóság, hogy most meg vannak is, de ha arra gondolok, hogy én tiszta szívvel szolgálom az embereket, a közösséget, egy házamat, népemet, akkor ezzel felszabadít engem, a jó érzés. Ma is ez, meg az lendületet, lelkesedés.
A Budapesti Mária Rádió hallgatóit meghívná Tóth faluba, akkor mit mondaná, hogy melyik eseményre jöjjenek el? Van-e olyan esemény, ami kiemelkedik a többi közül?
Mindig van esemény, mindig ünneplünk. Most ünnepeltük a templom felszertel, és ilyen 100. évfordulója. Templom búcsú nagyon szép, de itt mindig zajlanak programok, azon részt venni. De magát a falut megtekinteni, a szakrális részét benne, a kulturális részét, ott legalább egy 4-5 óroszat itt lehet időzni. Annyi sok szép látnivaló van, mondani valók van. Kicsi a falu, de nagyon gazdag. Kulturális hagyatékban, történelmében, itt folyó munkában, azokat mit bemutatni, mondom, 4-5 óroszat rá lehet szentelni.
Szoktak-e szervezni lelki napokat?
Igen, most a lelkinapok jó pár évtizeddel ezelőtt szerveztünk lelkinapokat éli szünetben a felnőtteknek, az egyetemistáknak, középiskolásoknak, nálunk pedig az általános iskolások diákjainak. Ma már kicsit megváltozott a helyzet, mert nagyon sok lelkiségi mozgalom egyházamban, nagyon sok plébánia egy lelkiségi mozgalomba bekapcsolódik, és ott szerveznek ugye helyszinten, de mivel itt egy ilyen központ van a diák otthonnal, az adottságok megvannak, itt is szervezünk házas hétvégés találkozók vannak, vannak a hitoktatóknak képzése találkozója, van ilyen hittan verseny, szintén püskos élet, szintén több száz gyerekkel szervezünk útítástábort, ami kimondottan keresztény tábor. Tehát sok-sok ilyen rendezvénytábor van, ami részben lelkitöltető, tehát egyértelmű, hogy elsősorban az a küldetésünk, de kultúrás programnak is adunk helyet, amit nem is szervezünk mások, de itt van a szállása, az étkezési lehetőség, éttermünk, vannak pályáink, van a sportcsarnokunk. Ki szoktam mondani, itt ott valóban a testi, lelki, szellemi adottsága megvan annak, hogy egy fiatal vagy egy felnőtt ide álljon és föltöltődjön.
Tótfalu el van zárva a világtól, vagyis az ember úgy érzi, amikor ide megérkezik, hogy kiszakad abból a nyüzsgésből, és több vendégház van Tótfaluba, ahol meg lehet szállni, és meg lehet érezni ezt a csendet. A templom is egy gyönyörű nagy templom, és itt tényleg több napot ebben a csendben lehet elmélkedni.
Úgy van kialakítva, hogy ami van ugye sport létesítmények, és van az a lelki része, hogy el van különítve a templom és a plébánán között van egy szép parkunk, az az elcsendesülésnek a helye, és a túloldalon ott zajlik az zajosabb élet, a sport vagy rendezvények. Még párhuzamosan is el lehet képzelni, mert itt egy csendhonol, ahol zajlik az élet. Tehát ez a kettős adottság még van, akkor is a párhuzamos csoportok mondani, de azért mindig törekszünk arra, hogy lelki összevetel van azért, hogy biztosítsuk teljes egészében az épületünket erre a célra.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót és további jót kívánok. Szeptember 13-án lesz az aranymiséje, hogyha a hallgatók közül valaki szívesen ellátogatna, akkor szeretettel várják itt Tótfaluba őket.
Igen, szeretettel várom, és hát kérem már, hogy hallgatót imádkozzanak értem, és a papjénk értem, és a jeles évfog dolog almában, amit én úgy képzelek el, hogy én szeretném megköszönni, tehát nem engem ünnepelni, ünnepeltetni, hanem állat adni a Jóistennek az 50 évét, megköszönni annyi-annyi embernek, akik segítették az én munkámat, az én hivatásomat, nagyon sokan vannak, és ezzel a háladó személyiségnek is meg szeretném köszönni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Szívesen.
Utasi Jenő, tófalusi plébánosatyával Bokor Rózsa beszélgetett.